Ez egyértelműen látszódik, hogy sajnos hiába vannak jogi sikerek, hiába vannak jogerős bírósági döntések, hiába nincsen meg a kikötőnek bizonyos engedélye, a kikötő működik. Ezt látjuk Balatonaligán, ezt látjuk Balatonföldváron is, ahol ugye az elkikötőt építik, de számos más környezetvédelmi ügyben is látjuk, akár az akkumulátorgyárak kapcsán, hogy hiába próbálnak a bíróságok igazságos döntéseket hozni, hiába próbálnak a kormányhivatalok egyébként legtöbbször látszat döntéseket hozni, néha megbírságolják ezeket a giga aksi gyárakat. Ezek valós eredményt nem érnek el. A fiatalság, a 20 évesek vagy 18 éves kortól a fiatalság nagyon nehezen mozgatható társadalmi ügyekben, és én ebben azt látom, hogy egyrészt taszító nekik az a politikai környezet, ami van jelenleg Magyarországon, amilyen viszonyt a jelenlegi hatalom kiépített az állampolgárokkal, a civilekkel. Másrészt meg sajnos az oktatás sem segíti azt elő, hogy ők egy aktív állampolgárok legyenek.
Horváth Bence, joghallgató, környezetvédő, a Selfie vendége. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Többször beszéltünk már azzal az egyesülettel, amelynek te régóta tagja vagy, az a Ligai Fürdő Egyesülettel, de más környezetvédő megmozdulásokban is feltűnsz, illetve meghívnak, hogy mondd el a tapasztalataidat. Legutóbb például ilyen volt a sukorói beruházás kapcsán egy lakossági fórum, talán kettő is, amelyen részt vettél. Joghallgató vagy, és a szakdolgozatod is a környezetvédelemhez kapcsolódott, erről majd fogunk egy picit részletesebben beszélni, de először azt kérdezem tőled, hogy 20 évesen mi volt az, ami ennyire megragadott a környezetvédelemben és a civil aktivitásban?
Ha már említetted a szakdolgozatomat, akkor én annak az egyik gondolatát hoznám be, mert számomra ez volt az az alapgondolat, illetve ez némi félelem és ráismerés is kapcsolódik, hogy az embernek tulajdonképpen a négy legalapvetőbb szükséglete az a tiszta víz, tiszta levegő, az élelem és egy hely, ahol lakhat. És a jelenlegi világunk afelé halad, hogy ez a négy alapvető érték, a legnagyobb kincs, a leginkább kerül veszélybe. Lassan már aggódhatunk azért, hogy lesz-e tiszta vízünk, egyre aszályosabbak a nyarak, most már a tél is aszályos volt, olvashatjuk nap mint nap a hírekben, hogy a Dunán mekkora problémát okoznak az aszályok, de egyéb más folyóinkon is. Tiszta levegő. Erről talán nem is érdemes beszélni, mert szintén láthatjuk a hírekben nap mint nap, hogy mennyire veszélyes a levegő minősége sok-sok városban, akár itt Budapesten is. Lakhatás, szűkülnek azok a természet közeli helyek, ahol az ember tud kapcsolódni a természettel. Az emberiség egyre inkább városokba van bele zsugorodva, megszűnik a kapcsolat a természettel. Úgyhogy számomra ez volt az a felismerés, amikor ezek az információk így beáramoltak én hozzám a jogi tanulmányaimnak, ez nagyjából még az elején volt, és ekkor jöttem rá arra, hogy az én generációmnak a legnagyobb társadalmi probléma, ami a legnagyobb kihívást fogja jelenteni, így a jövőmre nézve és a jelenemben is, az a környezetvédelem, a környezeti válság, a klímaváltozás, és én, mint joghallgató, eleve azért mentem a jogi egyetemre, mert szerettem volna társadalmi problémákkal foglalkozni, közügyekkel foglalkozni, így adta az a lehetőség, hogy akkor azzal a problémával foglalkozzak, amit én a legsúlyosabbnak találok, így a jelenemre és a jövőmre való tekintettel, és így kezdtem el aztán körülbelül 3,5 éve keresni azokat a civil lehetőségeket, ahol tehetek valamit annak érdekében, hogy a világot abba az irányba változtassam, ami ennek én szeretném, hogy változzon az a világ.
Ez a lehetőség, a lehetőségek leginkább ugye Székesfehérvár ott vannak, illetve Balaton világoson.
Igen.
Hogy jön a képbe az Aligai Fürdő Egyesület?
Én ugye székesfehérvári vagyok, ez a szülővárosom, ez az elsődleges otthonom, de a családomnak az 50-es évek végétől van ingatlan a Balatonvilágoson, így az életemnek a másik részét ott töltöttem minden nyáron, és az utóbbi sok évben ősszel, tavasszal, néha télen is ott vagyok. Ez a világosi identitás, ez már így generációkon keresztül kialakult a családomban. Szerintem a civilségnek egy nagyon fontos eleme az, hogy civilként ne csak egy regionális, országos vagy globális ügyért tegyünk, hanem azt az ügyet próbáljuk meg levinni a helyi közösségeknek a vonzatába is. Így jött az, hogy én először elkezdtem aktív lenni a balatonvilágosi közügyekben, környezetvédelemben, adtam magát a lehetőség, hiszen akkoriban már az Aligai Fürdő Egyesület, ami ugye a rendszerváltás óta küzd a Klubbaliga egykori pártüdülő beépítései, túlzó beépítései ellen, illetve azért, hogy ott egy szabad mindenki számára elérhető vízpart legyen. Ők nagyon aktívak voltak már évtizedek óta, és én ebbe a küzdelembe szerettem volna csatlakozni. Mellette pedig elindultam abba az irányba is, hogy az országos környezetvédelmi mozgalmakban is igyekeztem aktív lenni, illetve idővel a szülővárosomban, Székesfehérváron is megtaláltak a lehetőségek.
Beszéljünk egy picit az aligai történetről, amivel nagyon sokat foglalkozott a Szabad Európa is, és abban tulajdonképpen, hát majd te megmondod, hogy mennyire időnyerés ez, hogy mennyire végleges siker, de sikert értetek el hosszú, kitartó munkával. Ugye az utolsó hír az tavaly novemberi volt, amikor pert nyertetek már harmadszor, és megsemmisítette ugye a pécsi törvényszék a kikötő engedélyét, új eljárásra kötelezte a fővárosi kormányhivatalt. Nekem mindig az a problémám ezekkel a győzelmekkel, hogy ugye az lenne az igazi, hogyha az eredeti, a természet eredeti állapotát lehetne visszaállítani, de igazság szerint ez nagyon ritkán fordul elő, vagy szinte lehetetlen. Te hogy látod, ez siker, vagy időt nyertetek azzal, hogy végül is egy olyan beruházás meg fog valósulni, amit nem szeretnétek, de később fog megvalósulni? Tehát mit tudtatok elérni? Az abszolút érték ennek az eredménynek, ennek az ítéletnek mi?
A dilemmáidat abszolút meg tudom érteni. Nekem ez egy ilyen nagy ráismerés volt, amikor joghallgatóként hallgattam az egyetemen, hogy is működik a jog, hogy a jog az szent és sérthetetlen, és akkor ami le van írva, annak a valóságban is úgy kell lennie. Na hát nekem pont az aligai munkám kapcsán volt az első ilyen nagyon nagy ráébredésem, hogy gyakorlatilag Magyarországon az, hogy jogállam, az például a környezetvédelmi ügyekben sajnos nem igazán működik. Persze az Egyesület ért el részsikereket, ezek óriási részsikerek, ugyanis mind a mai napig annak az egyébként még pár éve körülbelül 100 milliárd forintos giga beruházási tervnek, ahol a magas part tetejére akartak 16,5 méteres társasházakat építeni, a magas partot akarták rézsüsen legyalulni, az alsó partot szerették volna teljesen beépíteni, ugye egy új kikötőt építettek. Tehát ezeknek a beruházásoknak töredéke valósult meg, és még mind a mai napig, hogyha valaki szeretne a Balaton partján egy természetközeli állapotú, nyugodt helyet találni, akkor nyugodt szívvel tudom javasolni azt, hogy menjen a Klubbaligába, mert ott ez még megvan. Ez egyértelműen látszódik, hogy sajnos hiába vannak jogi sikerek, hiába vannak jogerős bírósági döntések, hiába nincsen meg a kikötőnek bizonyos engedélye, a kikötő működik. Ezt látjuk Balatonaligán, ezt látjuk Balatonföldváron is, ahol ugye az elkikötőt építik, de számos más környezetvédelmi ügyben is látjuk, akár az akkumulátorgyárak kapcsán, hogy hiába próbálnak a bíróságok igazságos döntéseket hozni, hiába próbálnak a kormányhivatalok egyébként legtöbbször látszat döntéseket hozni, hogy néha megbírságolják ezeket a giga aksi gyárakat. Ezek valós eredményt nem érnek el, és azok a beruházók, akik nagyon erős gazdasági hátszéllel mennek ezekbe a beruházásokba, és sajnos legtöbb esetben nagyon erős kormányzati hátszéllel is, hiszen a klubbaligát is egy kiemelő kormányrendelet támogatja. Ezért végleges sikert nem lehet elérni. Én azt mondom, hogy addig, amíg a kiemelő kormányrendeletek intézménye ebben a formájában megvan, addig nem lehet, amíg az önkormányzatoknak a jogait ilyen mértékben szűkítik, addig nem lehet. Amíg az önkormányzatoknak nem is érdeke az, hogy a helyi közösségeknek az érdekeit képviselje, hanem a kormányzati retorziótól tartva meghunyászkodnak, és hagyják azt, hogy a saját területükön nagy beruházók kényük kedvük szerint azt csinálhassanak, addig sajnos nem lehet végleges sikereket elérni. Ez egy sokkal nagyobb társadalmi változásra lenne szükség.
Tulajdonképpen egy kaptafára mennek ezek a forgatókönyvek, hogyha a civilek vagy az önkormányzatok nem akarnak belemenni egy ilyen szerintük környezetromboló, vagy az életminőséget romboló, a természetet romboló beruházásba, akkor kiemelt kormányzati projekté nyilvánítják, és keresztül viszik az akaratukat. Gyakorlatilag ez az, ami most felsejleni látszik Sukoron is, ahova téged ugye két lakossági fórumra is meghívtak. Ugye a sukorói történet az egyszer már elindult egy 2009-es Gyurcsány kormány alatti kaszinó beruházási történettel, ami az akkori legnagyobb korrupciós botrány volt talán abban az időszakban. Aztán elcsendesedett, és most ugyanazon a területen, a Velencei tónak arról a részéről beszélünk, ami még beépítetlen, megvalósítanának egy gigaprojektet, szintén már kiemelt beruházásként. Milyen tapasztalatokat tudtál megosztani a sukorójakkal? Nyilván az aligai sikerek biztatására hívtak téged oda előadást tartani. Miről beszéltél neki?
A sukorói ügy több szempontból nagyon hasonló az aligai ügyhöz. Itt említetted a 2009-es kaszinó botrányt. Aligára is az volt jellemző, hogy igazából bármilyen kormány volt a rendszerváltás óta, az Egyesület soha nem tudta teljes körűen elérni azokat a céljait, hogy ez a partszakasz teljesen szabadon bejárható legyen. Tehát minden kormánynak megvoltak azok az érdekkörei, akik ezt a partszakaszt a sajátjuknak akarták tudni. És már csak ebben is hasonlít, ugye ez Igen. a sukorói ügy, hogy 2009-ben mit szerettek volna, és most 2025-ben, illetve 2024-ben itt a kiemelő kormányrendelet kapcsán kialakult sukorói tiltakozás miatt mit szeretne a kormányzat. Amiben nagyon hasonló ez az ügy, még az, hogy sajnos Balatonvilágoson is az önkormányzat beállt a beruházó mögé, erre ugye utaltam, hogy ez egy általános jelenség az önkormányzatok esetében. Sukorón is egy ilyen önkormányzat van. Így a helyi civilek, ők egyedül maradtak. Tehát sem a kormányra, sem az államra nem számíthatnak, sem pedig a saját önkormányzatukra egy olyan ügyben, ahol egyébként egy olyan beruházást terveznek, ami akár megduplázhatja Sukoró teljes lakosságát. És számomra mindig azért érthetetlen az ilyen önkormányzati működés, mert nélkülöz mindenfajta észszerűséget. Tehát az, hogy van egy ilyen beruházás, ami pontosan tudjuk, hogy a helyi önkormányzati feladatokat elképesztő mértékben meg fogja sokszorosítani, mi lesz a helyi közművekkel, mi lesz a közlekedéssel, a helyi közintézményekkel. Tényleg mi lesz akkor, hogyha egy, most nem tudom pontosan Sukoró lakosságát, de talán ilyen 1500-2000 fő között, mi lesz, hogyha plusz 1500-2000 ember oda beköltözik, mekkora konfliktusok alakulhatnak, és ezeket azok a döntéshozók, akiknek a legnagyobb felelősségük van abban, hogy egy településnek a hosszú távú jövője hogyan fog alakulni, lesöprik az asztalra, és nemhogy még a kiemelő kormányhatározatban ez a sukorói fórumon volt nagyon érdekes, az Alba Natura civil alapítvány egyik képviselője mutatta be azt a dokumentumot, ahol a hatásmérésnél le volt írva környezeti hatás, társadalmi, gazdasági, mi egyéb, hogy nincs semmilyen hatása ezeknek a beruházásoknak a településre és arra a térségre, miközben, tehát ez, amit említettem...
Mert hogy pozitív hatása nincs.
Nem, semmilyen. Se pozitív, se negatív, semmilyen. És mindezt egyébként egy párnapos hatásmérési vizsgálattal sikerült elvégezniük, tehát ez is egy hasonlóság, úgyhogy a lakosságnak most magának kell megszervezni azt, hogy ez ellen a projekt ellen hogyan fog küzdeni. Aligán is ugye ez volt a helyzet, és sokkal nehezebb így, de azért én azt látom, hogy Magyarországon a civilségben még egy nagyon-nagyon nagy erő van, és a civil szövetségesség, a helyi civil állampolgárok összefogása azért tud még egy olyan tüskét szúrni a hatalomnak a sarkába, ami nagyon kellemetlen tudott lenni, és aligán is egyszerre tudtunk harcolni a saját önkormányzatunkkal, és tudtunk harcolni a kormányzati hátszéllel, meg támogatott beruházóval is, úgyhogy azért szerintem azok a tapasztalatok, amiket elmondtam, mind akár a mozgósítás, a kommunikáció, vagy éppenséggel a jogi szakmai harcnak a megszervezése kapcsán, hát remélem, hogy tudnak segíteni majd a sukoróiaknak, illetve talán a résztvevő lakosságnak is kicsit biztató jel volt.
Milyen tapasztalataid voltak például? Aligán ugye beszéltünk arról, hogy általában azért egy idő után beadják a derekukat az önkormányzatok, noha látják azt, hogy maximum rövid távon, és keveseknek hozhat ez bármiféle anyagi hasznot, vagy bármiféle gyarapodást, hogyha belemennek egy ilyen projektbe, de mégis milyen eszközük lenne a civilek támogatására?
Nagyon sok jogi eszköz van, és jogi eszköz ugye ez az egyik, talán a legerősebb, és ezt egyébként más önkormányzatok használják is, akár a Balaton partján helyi védettség kijelölése például.
Paloznakon aminek, például.
Igen, vagy például a változtatási tilalom, amivel ugye azt tudják megelőzni, hogy új épületeket tudjanak építeni, vagy olyan formában felújítani, ami az önkormányzatnak nem megfelelő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak igenis van egy politikai erejük, még hogyha Balatonvilágosan egy 1500 fős település esetében jóval kisebb, mint mondjuk egy Lázár János építési miniszter akarata, de a demokráciának nem erről kellene szólnia, hogy a kis közösségeknek az akarata befolyásolja azt, hogy a nagy döntéshozó milyen döntéseket hoz. Számomra nagyon érdekes volt, a múlt hét folyamán néztem meg azt a videót, ahol a rádió épületének a tiltakozása kapcsán kialakult helyzetet mutatta be valamelyik média platform, és ott volt teljes megelőzési folyamat, amikor Lázár János szájából legalább három eseményen háromszor elhangzott az, amit egyébként a Balatonra is többször elmondott, hogy csak olyan beruházás épülhet, amit a helyi közösség támogatni fog. Persze ezt meg lehet fordítani úgy, hogy a helyi közösség egyenlő a helyi önkormányzattal, ami a Balatonnál annyiban is problémás, hogy Balatonvilágoson ugye van egy 1500 fős helyi lakosság, és van körülbelül összesen egy 8000-10000 fős nyári nyaraló plusz helyi lakosság, tehát nagyon nehéz az, hogy az önkormányzat is hogyan lavíroz a bizonyos érdekcsoportok között, de azt gondolom, hogy ha az önkormányzatok tényleg észszerűen felmérnék azt, hogy egy ilyen gigaberuházásnak milyen pozitív és negatív hatása lenne a helyi lakosságra, akkor mind a ligai ügyben, és egyébként a legtöbb balatoni ügynél, és mind a sukorói ügyben rájönne arra, hogy ez összességében negatív hatással van a lakosságra, és ezért minden egyes jogi lehetőséget és politikai nyomásgyakorlási lehetőséget kihasználhatna annak érdekében, hogy a kiemelő kormányrendeletnek a hatását ki tudja védekezni. És egyébként még egy fontos dolog, hogy ugyan van egy kiemelő kormányrendelet, de ezeknél is a kormányhivataloknak kell minden egyes engedélyt kiadniuk, amikben az önkormányzatoknak ugye ügyféli jogkörük van. Tehát, hogyha mondjuk egy építkezésnél környezeti hatástanulmányt kell végezni, akkor abba az önkormányzatot automatikusan bevonják ügyfélként, elmondhatja tehát egy nyilatkozatot, hogy mi a véleménye, és ne adj Isten, hogyha az önkormányzat azt mondja, hogy ő ezt egyáltalán nem tudja támogatni, akkor lehet, hogy a kormányhivatalban van egy olyan demokratikus osztályvezető, aki azt mondja, hogy igen, már pedig én figyelembe fogom venni azt, hogy mit mond az önkormányzat, pláne hogyha ugyanazt mondja egy esetlegesen még ügyfélként belépett egyesület is, plusz még hallja a sajtóból azt, hogy a lakosság is ugyanezt mondja, és akkor azt mondja a kormányhivatal, hogy akkor én ezeket fogom figyelembe venni, nem pedig azt, hogy mi a beruházónak és a kiemelő kormányrendeletnek az akarata, és akkor én nem adom ki ezt az engedélyt ilyen és olyan tartalommal.
Mennyire kell győzködni egy ilyen környezetvédelmi akció esetében mondjuk a helybelieket, vagy akár, ahogy te is mondod, ugye földúzott több ezer fővel nyaranta például a Liga lakossága, az ott nyaralókat. Nekem egy picit az a tapasztalatom, ahogy megnéztem ezeket a történeteket, hogy azért elég szűk látókörűek vagyunk. Tehát mindenki tűzön vizen átmegy, addig, amíg nincs meg a kis balatoni partmenti kaibája, ugye erőforrástól függően, vagy a Kálin-medencében a pince, amit átvarázsolt nyaralóvá, és különböző medencéket telepített ott, és abban a pillanatban, amint ez megvan, akkor átmennek lelkes környezetvédőbe. De egészen addig nem érdekli őket, hogy milyen árat kell fizetni azért, hogy ez megvalósuljon. Te hogy látod? Tehát hol kéne elkezdeni azt a tudatosabb gondolkodást, ami megóvhatja akár a Balatont, akár a Velenceit, ahogy ha nem késő már?
Én a Balatonnál egyébként azt tapasztalom, hogy az emberek többsége azért tisztában van a problémákkal. Nyilván lehet ilyen szociológiai felbontást tenni, hogy az értelmiség körében jóval inkább, hogy a budapesti nagyvárosi nyaralósok tekintetében jóval inkább, mint a helybeli lakosság tekintetében, akiknek valószínűleg a környezetvédelmi problémák nincs is benne a top 10 vagy top 5 problémáik között, mert nekik az a legfőbb probléma, hogy hogyan tudnak egy kis településről közlekedni a munkahelyükre, hogy van-e egyáltalán munkahely, hogy vannak-e boltok, hogy azokban a boltokban egyébként másfélszer annyiba kerül, vagy kétszer annyiba kerül minden, mint mondjuk itt Budapesten pont egyébként a nyáron a Balatonra zúduló turista tömeg miatt. Tehát én azt látom, hogy azért két élen táncol ez a dolog, és nem mindig látja a két fél egymásnak a problémáit, de azért a többség az látja, hogy mik a problémák, és ha cselekvésről van szó, na akkor viszont tényleg nehézkes a helyzet. Ugyanis az ember a mai világban, és sajnos a mai Magyarországban leginkább akkor cselekszik, amikor már az ő saját háza ég. Ezt többször is tapasztaltam, nagyon nehéz embereket bevonni környezetvédelmi ügyekbe.
Nem érdekli őket, vagy félnek?
Félnek is, sokan félnek, meg inkább elfáradtak. Tehát
én is azért... Kilátástalannak látják, úgy gondolod, és abba fáradtak?
Úgy gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy egy ilyen egyesület, mint az Aligai Fürd Egyesület most már több mint 3 évtizede küzd ugyanazért a célért, ami végleges célt igazából még soha nem tudott elérni. És vannak, akik évtizedek óta benne vannak ebben. Én benne voltam ebben 3 évig, nap mint nap, amikor kommunikációs referens voltam. Most már ugye csak sima tag vagyok, de azért még mindig, amit csak tudok, megteszek annak érdekében, hogy a Balatonnál tisztázódjanak a dolgok, de elképesztően fárasztó. Tehát ezt nyilván az ember társadalmi munkában végzi 100%-osan, nagyon kevés szervezet teheti meg azt, meg van-e meg egyáltalán a tudása arra, hogy kiépítsen egy olyan projekt támogatásokból álló szervezeti struktúrát, ahol egy ilyen küzdelemre fel tud építeni egy fizetett kampánycsapatot, miközben a beruházó meg gyakorlatilag korlátlan forrásokkal rendelkezik, és havonta jönnek azok a problémák, amikkel valamit foglalkozni kell. Akár havonta lehetne menni tüntetni, mert olyan fejlemények vannak, és ezt sajnos az emberek nem bírják energiával, és szerintem ez teljesen érthető. A baj az, hogy legtöbben már ezt látják, hogy nem helyben kellene változtatni, hanem mondjuk egy nagy összefogással országos szinten, csak hát az, hogy ez mikor fog megvalósulni, azt nem tudjuk. Az emberek annak örülnének a legjobban, hogyha a mindenkori hatalom biztosítaná azokat a feltételeket, hogy az embereknek tényleg ne kelljen a mindennapukban azért aggódniuk, hogy a Balatonnál, vagy akár az ország más pontjain a környezeti állapot hogyan fog alakulni. Úgyhogy én azt látom, hogy van egy szűk, de nagyon lelkes és elhivatott csoport, akik ebben a környezetvédelmi mozgalomban nagyon benne vannak, a Balatonnál is, de országosan is. Vannak, nagyon sokan vannak környezetvédelmi érzelmű emberek, akik nem is csak az, hogy egy-egy ügyet támogatnak, hanem tényleg amit csak tudnak, támogatnak. És persze a lakosságnak van egy nagy százaléka, akik még nem tudják azt felmérni, hogy a környezetvédelemnek az ügye mennyire fontos. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, az is nagyon nehéz, mert szintén a környezetvédők és én magam is óriási felelősséget érzek abban, hogy a lakosságnak ennek a nagy százalékát próbáljam belátásra bírni abban, hogy igenis a környezetvédelem az legyen ott mindenkinek a top 5, de legalább a top 10 társadalmi problémája között, amit priorizál.
De mit gondolsz a te generációdról? Ott a te top 10-ben benne van ez?
Sajnos én azt tapasztalom, hogy nagyon ritkán. Tehát nekem ez egyébként egy nagy fájdalmam is, hogy én az utóbbi 3,5 évemet tényleg napi szinten azzal töltöttem, hogy környezetvédelmi ügyekkel foglalkoztam. És a munkám során nagyon kevés fiatallal találkoztam. Ezt látom más ügyekben is, mert más témákkal is foglalkoztam, nem csak a környezetvédelemmel, de ezt szerintem mindenki más tapasztalja, hogy a fiatalság, a 20 évesek vagy 18 éves kortól a fiatalság nagyon nehezen mozgatható társadalmi ügyekben, és én ebben azt látom, hogy egyrészt taszító nekik az a politikai környezet, ami van jelenleg Magyarországon, amilyen viszonyt a jelenlegi hatalom kiépített az állampolgárokkal, a civilekkel. Másrészt meg sajnos az oktatás sem segíti azt elő, hogy ők egy aktív állampolgárok legyenek. Én bármilyen eseményen is voltam, legyen az akár környezetvédelmi, akár más témájú, nagyon kevés fiatalt láttam a résztvevők soraiban, pláne nagyon kevés fiatalt azok köreiben, akik dolgoznak az ügyeken. Tehát én környezetvédelmi ügyekben legtöbbet nőkkel dolgoztam együtt, családos édesanyákkal, vagy pedig 50 pluszos emberekkel, idősebbekkel, akiknek erre van idejük, fiatalokkal nagyon keveset. Azt látom, hogy Budapest kicsit másabb ebből a szempontból, itt jóval aktívabbak a fiatalok, sokkal több közösségi terük van, lehetőségük, több szervezet, akik meg tudják ezt mozgatni, de vidéken a vidéki fiatalság helyzete társadalmi szerepvállalás szempontjából sajnos nagyon lesújtó, úgyhogy ezen próbálok változtatni minden erőmmel.
Hát ehhez kívánok sok sikert, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.